Folytassuk a Mózes könyvének a tanulmányozását. Most a Mózes harmadik könyvét kezdtük el, ugye a múlt héten volt az első fejezet. Ma olvassuk el Mózes harmadik könyvének a második fejezetét. Tehát 3 Mózes 2 első verstől ezt az egész fejezetet elolvassuk. Az ételáldozat fajtái. Az a cím ennek a fejezetnek. Ha valaki ételáldozatot akar bemutatni az Úrnak, finom liszt legyen az áldozata, öntsön rá olajat, és tegyen rá tömjént. Vigye el az Áron fiaihoz, a papokhoz, a pap pedig vegyen ki abból egy telemaró finom lisztet és olajat, meg az összes tömjént, és füstölögtesse el a pap az oltáron az áldozat emlékeztető részét, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Ami megmarad az ételáldozatból, az legyen Ároné és fiaié. Az Úr legszentebb tűzáldozatai közé tartozik ez. Ha kemencében sült ételáldozatot akarsz bemutatni, finom lisztből készült, olajjal gyúrt, kovásztalan lepények, vagy olajjal megkent, kovásztalan lángosok legyenek azok. Ha áldozatod sütőlapon sült ételáldozat, finom lisztből olajjal gyúrt kovásztalan legyen. Törd el darabokra, és önts rá olajat. Ételáldozat ez. Ha pedig áldozatod edényben készült ételáldozat, finom lisztből olajjal készüljön. Az ezekből készült ételáldozatot vidd el az Úrnak. Vidd oda a paphoz, az pedig járuljon vele az oltárhoz. Vegye ki a pap az ételáldozatból az áldozat emlékeztető részét, és füstölögtesse el az oltáron. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Ami pedig megmarad az ételáldozatból, az legyen Ároné és a fiaié. Az Úr legszentebb tűzáldozatai közé tartozik ez. Minden ételáldozat, amit bemutattok az Úrnak, kovász nélkül készüljön, semmit, ami kovásszal és mézzel készült, nem szabad elfüstölögtetni tűzáldozatul az Úrnak. Az első termés áldozataként bemutathatjátok azokat az Úrnak, de az oltárra nem kerülhetnek, kedves illatul. Minden ételáldozatodat sózd meg. Ne maradjon el ételáldozatodról Istened szövetségének a sója. Minden áldozatodat sóval mutasd be. Ha az első termésből mutasd be ételáldozatot az Úrnak, tűzön pörkölt kalászt és gabonadarát mutasd be első termésed ételáldozataként. Adj hozzá olajat, és tégy rá tömjént. Ételáldozat ez. A pap pedig füstölögtesse el annak a darájából és olajából az áldozat emlékeztető részét, meg az összes tömjént. Tűzáldozat ez az Úrnak. Az áldozatok különböző fajtáiról fogunk olvasni, és olvastunk már az előző fejezetben is, itt Mózes harmadik könyvének az elején. Azt mindenképp jó leszögezni, hogy maga az áldozat, hogy áldozatot mutasson be valaki Istennek, az mindig abból a belső késztetésből, abból a szívből, abból a Isten felé forduló szívből fakad, amiben ott van a Isten felé a hála, de mindenképpen ott van az a, az Isten előtti függésnek a, az elismerése, hogy Isten a nagyobb. Hiszen az ember, aki a kisebb, áldozik annak, aki a nagyobb. Ezt ha valaki elismeri a szívében, és ilyen szívvel közeledik Istenhez, akár melyik időszakban, ezen a világtörténelmi korszakok bármelyik időszakában, az mindig helyesen gondolkozik, helyesen jár el. Ez Isten célja is, hogy fölismerje az ember, fölismerjék, régen is ezt szerette volna Isten, akár Izrael népén keresztül is elérni, hogy fölismerjék az emberek, a népek, hogy Isten az, aki adta az életet, Isten az, akitől függ, az élő Isten az, akitől függ az élet, és minden ember élete is, de az egész földkerekség élete is. Ugyan azt látjuk, hogy nagyon sok más istent készítettek maguknak az emberek, amiket bálványoknak nevez ugye a Biblia, félelmükben és különböző megfontolásokból, de a Biblia világossá teszi, hogy ha valaki keresi Istent, keresi az élő Istent, és megalázkodik előtte, és neki mutat be áldozatokat, talán úgy is, hogy nem ismeri azt az Istent, akkor Isten meghallgatja, ránéz az ő áldozatára, és vele lesz. Ezt mondja az Ószövetség is, de tulajdonképpen az Újszövetség korban is, ha másként is, de ugyanaz a helyzet. Ugyanez a mi meggyőződésünk is, hogy aki Isten keresi, annak Isten be fog mutatkozni, meg fogja mutatni magát, és megtalálható Isten ma is. Az előző héten ugye az égő áldozatról volt szó, és abban Jézus Krisztus halálára emlékezik, vagy az az előképe, ez az áldozat, Jézus Krisztus halálának az előképe, ez az égő áldozat. És nagyon fontos kérdés az, hogy ez ugye az Úr Jézus személyes önfeláldozásán alapult, személyes önfeláldozása miatt mutatta be, és ezt a helyettesítő áldozatot Isten elfogadta, kielégítette Isten igazságát, Isten igazságos ítéletét, és ezért nekünk az embereknek aztán Isten nem adja már ezt az ítéletet, hanem ahogy jól ismerjük a Bibliából ezt, helyettes áldozatként elfogadta az Úr Jézus áldozatát, erre utal tulajdonképpen az égő áldozat. Erre utal nagyon sok minden, nem csak az égő áldozat, hanem nagyon sok minden az áldozatok között. Ez az alapja annak, hogy az ember megbékélhetett Istennel. Ez az alap, hogy az Úr Jézus áldozatáért megbékülhettünk Istennel. Ezt, ha elfogadja valaki személyes életére nézve, akkor megváltozik az élete. Az Úr Jézus azt mondja ugye az Új Szövetségben, hogy aki befogadja őt személyes megváltójaként, azok Isten gyermekei lehetnek. Ahogy itt hallhattuk az előző baráti hétvégén levő alkalmakon, hogy mi az Isten fiúságnak a feltétele, de mi az Isten fiúságnak a következménye is, hogy áthelyeződik az életünk az Isten fiába, és egész más életet élhetünk. Ugye ez alapvetően az égő áldozathoz tartozó dolgok ezek. A mai szakasz, amit olvastunk, az ételáldozatokról szól, és azt látjuk, hogy ebben az ételáldozat leírásban ez egész másfajta leírás, egész másfajta áldozat, mint az égő áldozat. Ugye itt nincsen semmilyen vér, itt nincs semmilyen fajta olyan jellege az áldozatnak, ami arra utalna, hogy itt valamilyen fajta bűnkérdés, vagy valamilyen elszámolás, vagy valami, bármilyen rossz érzése lenne az embernek Isten felé, vagy lehetne ebben az áldozatban. Itt kifejezetten arról beszél az ige, hogy ha valaki a föld terméséből akar vinni áldozatot, akkor azt hogyan készítse, mit csináljon. De mi tudjuk, hogy ugye az Ószövetségnek, az ószövetségi leírások, ezek mind utalnak az Úr Jézusra, az ószövetségi gyakorlatok, például ezek az áldozatok is, mind az Úr Jézusról szólnak, vagy az Úr Jézusra mutatnak. És ez az ételáldozat is, ha nem is az Úr Jézusnak ugye, a halálára, mert ugye itt beszéltünk róla, hogy ebben, vagy szó ebbe a került, hogy ebben nincs vér, nincs semmilyen fajta ilyen jellegű, mint az égő áldozatban, hanem az ételáldozatok, ahogy a leírást olvassuk, magára Jézus személyére utalnak. Jézus földön élő emberi személyére, ember létére utalnak. Azok a szimbólumok, amik ebben az ételáldozat leírásban ezekben megjelennek, ezek tulajdonképpen az Úr Jézus földi életére mutatnak, földi életére utalnak. A mi számunkra tulajdonképpen ez a legfontosabb, hogy mit is jelent a mi számunkra az, amit itt leírt annak idején Isten leíratott Isten, és gyakorolták az akkori izraeliták, hogy mit jelent ez a mi számunkra. Nekünk nem kell gyakorolnunk ilyen áldozatokat, nekünk nincs szükségünk már bemutatni olyan fajta áldozatokat, amiket itt olvasunk. Mégis láthatjuk, hogy Isten igéje az első laptól az utolsóig egy egybefüggő egészként az Úr Jézusról szól elsősorban, és Isten terve az, ami velünk leírva könyvformájában. És ezért azt a szimbólumrendszert, amit Isten alkotott, tulajdonképpen vagy nekünk elmond az Ószövetségben, azt jó ezekben a szakaszokban, ezekben a könyvekben is, és ezekben a, azt lehet mondani, számunkra talán száraz leírásokban is megérteni, hogy mennyire előre mutatnak, mennyire az Úr Jézusra mutatnak ezek. Az ételáldozat, ugye, amit itt mondtam, kifejezetten Jézus Krisztus jellemére utal. Kifejezetten arra, hogy ő egy tökéletes ember volt, és úgy tárja elénk azokban a tárgyakban, azokban a dolgokban, amik részt vesznek, vagy amik benne vannak ebbe az áldozatba, hogy a tökéletességére utalnak. Az Úr Jézus életére, amit ahogy a Földön ő élt. Ugye azt olvassuk itt, hogy ezek az áldozatok mind finom lisztből készültek. A legfinomabb lisztből, van olyan fordítás, ahol így fordítja az ige, hogy a legfinomabb liszt, vagy régi károli lánglisztnek nevezi. Tehát azt jelenti, hogy nagyon finom, szinte azt lehet mondani, hogy megkülönböztetetlenek a szemekben, a nagyon homogén, nagyon finom lisztről van itt szó. Utal ez arra, hogy Jézus Krisztus az egyetlen tökéletes ember volt a Földön. Ugye mi ezt a Bibliából tudjuk, hiszen mi nem éltünk abban az időben, de a Bibliának hiszünk, ahol leírja Isten igéje, hogy az Úr Jézus Krisztus gondolataiban, szavaiban, cselekedeteiben is, egész magatartásában mindig helyesen járt el, szent volt, és azt lehet mondani, hogy ebben semmilyen más ember nem volt így. Ő volt az egyedül élő ember a Földön, akire ez a emlékeztető áldozat a hibátlanságra, a tökéletességre emlékeztethet bennünket. Látjuk az ő tevékenységében, ahogy ő éli a mindennapjait, hogy a magatartásában is milyen volt az ő élete. Mindig úgy viselkedett, mindig olyan magatartást tanúsított, amilyet kellett. Amilyen a leghelyesebb volt. És ha a végig gondolunk néhány történetet, ahol megnyilvánul az Úr Jézus, akkor látjuk, hogy mennyire igaza ez, akár ha azt veszük, hogy az emberek felé való kapcsolatában, az, hogy mennyire szerette az embereket, hogy mennyire sokat adott a gyógyításaiban, vagy amikor megvendége az 5000-et, észreveszi az Úr Jézus, hogy szükségük van a földi táplálékra, és nem csak a mennyei jeledenre, és ugye megeteti azt a sok embert Istennek a kegyelméből, akkor utána látjuk, hogy összeszedik a maradékokat. Van egy ilyen ugye hátsó nézete is ennek, hogy az Úr Jézus annak ellenére, hogy annyit adott, amennyit csak kértek, de utána a takarékos, vagy hogy úgy mondjam, nem volt pazarló, összeszedette a maradékot, ami sokszor talán a mai emberre, vagy mi ránk se jellemző így. Valamikor tud az ember nagy lelkű lenni, vagy segíteni másokon, de sokszor összekeveredik az, ha nagyon sok van, az a pazarlása az ember életében. De nagyon sok ilyen apró dolgot mondhatnánk. Ugyanígy vonatkozik ez akár arra, hogy amikor az Úr Jézus gyógyított, akkor is mindig megvoltak ennek a megfelelő belső kontaktusai az emberek, nem csak a testet, elsősorban nyilván az embereknek a lelkét, szívét akarta meggyógyítani, megszólítani, de a testet is meggyógyította. Azon kívül bármilyen hátratételt szenvedett, nagyon sokat szenvedett az Úr Jézus, ahogy itt ezen a hétvégén hallottuk ezt is az Úr Jézusról, egy részletes képet kaptunk az ő életéről, avval kapcsolatban, hogy ugyanolyan ember volt, mint mi, amit részletesen magyarázott testvérünk ugye abban, hogy megüresítette magát, hogy ez mit jelentett az ő, az Úr Jézusnak az életében, azt, hogy ugyanolyan emberré vált, mint mi mindenféle területen. Hogy a, az a hústeste volt, ami a milyen kérdés, amelyik meg tud bántódni, amelyik meg tud sértődni, amelyeket meg lehet bántani, amelyik kísérthető, amelyik éhessé lesz, amelyik somó minden szempontból a testi vágyaknak is ki van téve nyilván. Tehát az Úr Jézusnak az élete, az egész földi élete ugyanilyen volt, mint a miénké. És mégsem történt sem olyan dolog, amiben egyszer is rosszul döntött volna. Vagy rossz irányú lépést tett volna. Ez egy óriási kép a számunkra, és egy óriási erő is lehet a számunkra, hiszen tudjuk, hogy mi krisztusi természet részeseivé lettünk, azáltal befogadjuk őt, hogy mi is képesek lehetünk, mi is járhatunk hasonlóan az Úr Jézushoz. És az Úr Jézusnak ez a tökéletessége, ez a magatartásában is tökéletessége, rengeteg olyan dologban is meglátszik, ami embereket egyrészt vagy eldöntötték, hogy ellene fordulnak, vagy hittek benne az emberek. Megosztotta az embereket az ő magatartása. Ugye mindig határozott volt az Úr Jézus, de a határozottságában ott volt az Isten előtt és az emberek felé is az az alázat, az a kapcsolattartásnak az a lehetősége, ami azt feltételezte, hogy mindig folytatható egy párbeszéd. És a határozottságában benne volt az, hogy soha nem félt az emberektől. Soha nem félt azoktól az emberektől sem, akikről tudta, hogy rossz indulatúak vele szemben, akikről tudta, hiszen olvasunk erről sokat a János Evangélium elején is, hogy meg akarták ölni. Kifejezetten mondja, ugye amikor egyszer van egy ilyen történet rész a János 7-ben, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy a testvéreinek Galileában, hogy ő nem megy fel az ünnepre, de aztán mégis meggondolja és felmegy az ünnepre, és azt olvassuk, hogy az ünnep második felében, amikor odaér, akkor tanít a templomba, és azért nem akar fölmenni, mondja a testvéreinek, mert ha én oda megyek, a júdeaiak meg akarnak ölni. És ennek ellenére, hogy tudta, hogy meg akarják ölni, tudta, hogy mi a szándékuk, mégis oda ment közéjük, nyíltan tanított a templomba, tanította az embereket, próbált őket segíteni, sőt, fölkínálta újra és újra az életet, hiszen ott azokban a versenyekben olvassuk azt, hogy az Úr Jézus az ünnep utolsó napján azt mondja az embereknek, hogy aki szomjazik, akinek valamilyen baja van, az forduljon hozzá és igyék. Aki hisz benne, annak élő víznek folyamai fognak a belsejéből előtörni. Tehát az Úr Jézusban nem volt félelem az emberek felé, de nem azért, ahogy hallottuk ezt is, és megerősíthette bennünket, a mi meggyőződésünket is ez, hogy nem az isteni volt, amiatt volt ez csak, hogy mivel Isten fia volt, azért nem kellett semmitől félnie, hiszen mint ember ugyanúgy a fájdalmaktól, ugyanúgy az egész szenvedéstől ugyanúgy tartozott és féltett és fájhatott és fájt neki, de mégis az volt az ő szívének a vágya, hogy azt cselekedje, amit az Atya akar. Amit Isten akar, amiért küldte, ami a küldetése, amiért jött, hogy életet hozzon. Ez a mi számunkra egy nagyon komoly példa, és ebben az áldozatban, ebben az ételáldozatban is megjelenik ez. Az ő tökéletességének minden, hogy úgy mondjam, liszt szeme az ő tökéletességről beszél ennek az áldozatnak, és ez nagyon fontos, hogy ez nem csak egy rövid időszak ugye, volt az életében, nem egyszer-egyszer, hanem ez egy nagyon határozott és olyan állapot volt az életében, amiről azt látjuk, hogy nem változott. Ugye mi is tudunk egyszer-egyszer olyan állapotban lenni, vagy olyan helyzetben vagyunk, és olyan a mi magatartásunk, és az egész viselkedésünk az emberek között, most rosszóval azt mondhatnám, hogy olyan hangulatunk, hogy tényleg a csillagot is lehoznánk az égről, ahogy szokták mondani. De az Úr Jézus nem ilyen volt. Ő nem volt hangulatember, hanem ő állandóan mindig ugyanabban az életritmusban és abban a magatartásban élt. Ez is nagyon fontos, hogy bármilyen nyomás is volt rajta, mégis mindig ugyanabban maradt, nem változott. Ez nagyon más, mint a mi életünkben. Mi nyomásra, bizonyos nyomás körülmények között, amikor nyomás alá kerülünk valamilyen szempontból, nagyon meg tudunk változni. Nagyon meg tud változtatni bennünket valamilyen fajta olyan nyomás, ami akár félelmet kelt bennünk, vagy akár minket, vagy szeretteinket érint. És látjuk, hogy mennyire ki is használták ezt, vagy használják ezt sokszor azok, akik rosszat akarnak, vagy valami célt akarnak elérni rajtunk, hogy ennek a, erre appellálva tesznek dolgokat, vagy kínoznak meg embereket, vagy zárnak be, vagy csinálnak valamit, vagy elrabolják a gyerekeit valakinek, hogy majd a váltságdíj fejében ugye visszakapja. Tehát az ember az borzasztóan változik egy-egy helyzetben, meg tudunk változni. Hiába fogadkozunk, hogy mi olyan mindig olyanok leszünk, mint az Úr Jézus is volt, hogy állandóak és nem változunk. Ugye csak egy egyszerű példa Péter esete, ugye mindegyiknek nyilván egyből eszébe jut ez. Persze, mert könnyebb másról beszélni, mint magunkról, ugye könnyebb Péterről példát hozni, ugye, mint magunkról. Hogy egy kis nyomás alatt, amikor úgy érezhette ott a tűz körül a főpap udvarában, hogy ez nem veszélytelen helyzet, a szolgálók előtt is azonnal megtagadta az Úr Jézus, azonnal megváltozott az a szívének az az állapota, hogy ő az Úr Jézusért akár a halálra is kész menni. De tényleg nem kell csak Péterrel példáloznunk, hanem itt vagyunk, ugyanígy vagyunk mi is. Azt gondolom, hogy mindegyiknek vannak olyan területei, ami nem is kéne ilyen messzire mennie valakinek, hogy ne legyünk talán hűségesek azokhoz az alapokhoz, vagy az Úr Jézushoz, Istenhez magához, hogyha egy kicsit megpiszkálják a mi életünket, ha egy kicsit nyomás alá helyezi az ellenség vagy a világ a mi életünket. Az Úr Jézus ebben is nagyon komoly példát mutatott, hogy őt nem lehetett megváltoztatni azok az időszakok, amikor nagyon nagy nyomás alá helyezték, vagy nagyon sokat szenvedett, vagy nagyon nehéz helyzetbe került, akkor sem változott. És az is ebben összefüggésben van, hogy ő neki egyetlen egy szabát vagy cselekedetét sem kellett visszavonnia. Ugye mi azért nem így vagyunk vele. Mi sokszor mondunk valamit, utána olyan szívesen visszaszívnánk, vagy azt mondanánk, hogy bárcsak nem mondtuk volna, vagy ha csinálunk valamit, olyan szívesen visszacsinálnánk néhány lépést, vagy akár sokat, vagy akár éveket az életünkből másként csinálnánk. Az Úr Jézusnál nem volt ilyen. Az Úr Jézus életében nem volt olyan helyzet, amire azt mondta volna, hogy másként kellett volna csinálnia, hogy visszavonta volna, vagy olyan szó, vagy olyan cselekedetek, amit akár megbánt volna, mert nem úgy kellett volna tenni, vagy mondani, ahogy tette. És ez is nagyon mutatja az ő kiegyensúlyozottságát, az ő teljes egységét abban, hogy ő, mint tökéletes ember élte az életét. Erre utal ez a finom liszt kifejezés. Erre utal, hogy az ő élete milyen tökéletes volt. És bármennyire is közelítettek emberek hozzá, akár a bibliai személyek, akár a történelmi személyek azóta, akiket ismerünk, akiről hallunk, senki nem tudta az Úr Jézus életét, tökéletességét elérni, vagy megközelíteni, mert mint emberek, mint olyan emberek, akikben ott van a bűnnek a magva, a hústestnek a teljes palettája minden területen, egyszerűen mindig voltak olyan események, vagy olyan esetek, amiben látjuk, hogy azok az emberek is, akik ugyan nagyon nagy eszközei voltak Istennek, mégis nem tudtak hibátlanul élni. Akár Mózesre, vagy tényleg a tanítványokra gondolunk, vagy akár Pál apostolra. Mindegyiknek vannak olyan megjegyzései, vagy olyan tevékenységei, amire azt mondták ők maguk, hogy nem volt helyes, vagy Isten mondta róluk. Vagy később kiderült, hogy nem kellett volna mondani. De a történelmi személyiségeknél is nyilván azoknál, akiket úgy gondolunk, hogy nagyon sokat tettek az ügy akár Isten országa érdekében, azoknak is megvoltak a maguk olyan téves nézetei, vagy elgondolásai, vagy cselekedetei, akár Luthernek, vagy aki nyilván nem vagyok ebben nagyon szakavatott, de egy-két dolgot, amit olvasott az ember, hogy hogy azokat nem lehet azt mondani, hogy az Úr Jézushoz lehet hasonlítani. És ugyanígy van a mi életünk is. Hogy a mi életünk is annyi minden kívánnivalót, hogy maga után mindenki tudja, hogy mennyire így van ez, de az az öröm híre az Új Szövetségnek, ami újra és újra előkerül, hogy az Úr Jézus szeretetében, az Úr Jézusba helyezett életben, amikor belehelyezett bennünket abba az életbe Isten, akkor lehetőséget adott arra, hogy változzon az életünk. Hogy ne maradjon olyan, amilyen volt. Az nem arról van szó, hogy mi elérjük majd a tökéletességet, mint az Úr Jézus ezen a földön, de az, hogy változni lehet, az, hogy az életünk közeledhet az Úr Jézus életéhez. Az Úr Jézus legalább egy-egy területen ahhoz a ragaszkodáshoz, ami ahogy ő ragaszkodott az Atyához, hogyha ezeken a területeken, abban a ragaszkodásban emlékeztet a mi életünk erre az ételáldozatnak, erre a finom liszt voltára, akkor nagyon sokat segíthet a mi életünk mások életén. Hiszen az Úr Jézus életében is ez a tökéletesség soha nem volt öncélú. Soha nem azért tette, hogy őt valaki dicsőítse. Mert ő világossá tette, hogy nem saját magát dicsőít, nem saját magáért, hanem azért, hogy az Atyára mutasson, hogy az Atya által adott feladatot véghez vigye, azért jött erre a földre. Ugye a mi életünk is nem azért változzon, és legyen tökéletesebb, vagy jobb, és ne féljünk, és legyen az életünk olyan, mint az Úr Jézusé, hogy ne kelljen állandóan mindig visszavonnunk a szavaikat, ne kelljen visszalépnünk a döntéseinkből, hanem legyenek határozott, előremutató, egyirányú döntéseink. Ennek mindnek az a háttere, hogy Isten országa épülhessen, Isteni lehessen a dicsőség. Mert hiszen, ha nem ez a cél, akkor ez mind hústesti erőködés, mind annak a megerősítése, hogy én külön legyek a másiknál, hogy elmondhassam, hogy én már milyen tökéletes vagyok, hogy én milyen jó vagyok. Most nem magamról van szó, hanem hogy mindegyikünk behetesíteti maga azt, hogy ha így gondolkodom. Lépjünk tovább, nézzük meg, hogy mik is ezeknek az áldozatoknak a fő anyagai, amik szintén mindegyik, ugye mindegyiknek szimbolikus jelentése, új szövetség jelentése van. Az olajról nagyon jól tudjuk, hogy az olaj maga a Bibliában mindig Isten szellemét, a Szent Szellemet jelenti. És ez is nagyon érdekes, hogy ebben az egyszerű ételáldozatban Istennek a szeretete, Isten szellemének a kinyilatkoztatása már itt az Ószövetség elején teljes mértékben azt lehet mondani, hogy csúnyán szóval partiba van, tehát fedésben van azzal a meggondolással, ahogy aztán az Új Szövetségben, az Úr Jézus életében megjelenik. Az Úr Jézus életéről szól. Két kifejezést olvasunk itt az olajjal kapcsolatban, hogy mit csináljanak az olaj. Az egyik, ami ugye itt a háziasszonyok biztos jobban tudják sokkal, mint én, mert én csak fogyasztója vagyok a termékeknek általában otthon, nem a elkészítője, hogy ugye úgy készül valami, hogy valami száraz anyagot valami nedvessel össze kell gyúrni. Ugye itt ez a száraz anyag, ez a finom liszt, és van olyan ebben a leírásban, amikor az étel áldozat előtt olajjal gyúrják össze a lisztet. Olajjal elegyítik, mondja így, vagy olajjal gyúrják össze. Ez kifejezetten arra utal, ami az Úr Jézusnak a fogantatásához, a születéséhez tartozik. Az olajjal összegyúrt liszt, ugye ez maga az, amit az angyal kijelentett Máriának, hogy Istentől fogant ez az Úr Jézus, amikor Isten testé lesz, ezen a földre megszületik, akkor Istentől fogantatva születik meg. Ez az olajjal összegyúrt finom liszt utal erre. Ezt olvassuk ugye a Máté evangéliumában pontosan, hogy jelenti ki Isten Máriának, most erről nem akarok részletesen beszélni, ezt ismerjük mindennyikünk. Csak nagyon, nagyon fontos és nagyon érdekes kép ez, hogy ez Jézusnak a születésére, erre a csodálatos titokra utal, hogy Szent Szellemtől fogantatott az Úr Jézus. És ugye ő ezért volt, lehet mondani, tökéletesen tiszta életű és szent életű minden helyzetben, hiszen az ő benne, az ádámi természet nem volt benne. ugyan a testében hordozta annak a lehetőségét, hogy hústestben élt, és hogy legyen az élete ugyanolyan nehézé vált, mint a milyenké mindenféle szempontból, ahogy az előbb beszéltem. De az a fajta ádámi örökség, a bűn rabszolgasának az öröksége az nem volt meg az ő életében, hiszen ő Istentől fogant, Szent Szellemtől fogant. A másik, amit itt az olajjal kapcsolatban olvasunk, ez pedig a meghintés, az olajjal való meghintés, hogy meghintették a különböző kész tésztákat, amiket sütöttek. Ez az öntsön rá olajat kifejezés, ez pedig arra utal, hogy az Úr Jézusnak is, mint ahogy nekünk is szüksége volt a Szent Szellem általi felkenetésre és a vezetésre. Ugye az ő felkenetéséről szintén olvasunk a Bibliában, akkor, amikor Isten megnyilatkozik arról, amikor az ő bemerítése, az Úr Jézus bemerítése megtörténik, és galamb formájával látjuk a Szent Szellemet rászállni, és Isten megnyilatkozik, hogy ez az én szerelmes, szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez utal erre az olajjal való meghintésre, de arra is, hogy folyamatosan arról olvasunk, hogy az Úr Jézus imádságban állandóan kapcsolatban volt az Atyával, állandóan az Atya a Szellemén keresztül, a Szent Szellemen keresztül vezette őt. És ezért azt tette, amit az Atya akart, engedelmesen, és nem azt tette, ami nem a saját akaratát teljesítette. Ez a mi számunkra is nagyon fontos üzenet, hiszen ezt akarja Isten a mi életünkben is elérni, hogy ne a magunk erejéből, ne küldetés nélkül fussuk az életünket, fussuk a mi pályánkat, hanem valóban Isten szelleme vezetése alapján. Erre olvassuk is egy igét, amit most éppen ezen a hétvégén talán többször is hallhattunk a 2 Péterből, 2 Péter 1-3-4, ahol azt olvassuk. Az ő Isten ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyünk, és megmeneküljünk attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Ez a mi életünkre utal, vagy a mi életünkre, is, mi életünkre vonatkozik avval kapcsolatban, hogy Isten hogyan akar bennünket az ő szellemén keresztül vezetni, hogy azt akarja, hogy amit itt olvastunk, amit Isten az Úr Jézusban megadott nekünk, az a miénk legyen valóságosan is, a miénk legyen a hétköznapi életben is. Hogy legyen a mi életünk az ő erejével teljes, hogy bízunk benne és cselekedjük azt, amit ő akar, mert különben az életünk soha nem fogja azokat a gyümölcsöket teremni, amiket csak az isteni természet tud teremni bennünk. Ehhez egy nagyfokú alázatra van szüksége az embernek. Ahhoz, hogy az isteni természet működjön bennünk, az arra az alázatra van szükségünk, hogy mindig, amikor támad bennünk a saját hústesti vezetésünknek vagy válaszainknak az igénye, hogy az legyen a meghatározó, akkor ezzel tudjunk szembenézni, tudjunk lemondani, tudjuk, hogy mondja az ige, hogy szálljuk oda a mi testünket az Úr Jézusnak áldozatul, ugye itt is az áldozat szó szerepel, azért, hogy Isten szerinti gyümölcsöket teremjen a mi életünk, ne pedig azokat teremje, amiket egyébként is terem a hétköznapokban a mi életünk. Aztán jön a következő anyag, a tömjén, amit Isten dicsőségére jó illatként, ugye azt mondja itt az ige, hogy jó illat lesz belőle, hogy a tömjén az valószínűleg egy nagyon jó illatú valami lett, amikor füstölöttették. Ennek az a jelentősége az Úr Jézussal kapcsolatban, hogy az Úr Jézus élete volt egy tökéletes tömjén Isten számára, akinek az élete Isten dicsőítette. Ugyanerre utal ennek az áldozatnak az a része, hogy azt olvastuk, hogy a tömén egészét el kellett füstölöttetni. Ugye a többiből elvehettek maguknak, vagy hát eltettek, el kellett tenni maguknak a papoknak, nem az egészet, egész áldozatra adott finomlisztet és olajat kellett elfüstölni, de a tömének a teljes egészét kellett elfüstölöktetni. Ez mutatja, hogy milyen fontos az, hogy az életünk és az Úr Jézus élete elsősorban ezt mutatja, hogy Isten dicsőítette, de milyen illatú a mi életünk. Milyen az az élet, amit mi élünk, hogy Isten számára ez egy jó illatú élet, vagy egy egészen másfajta élet, mint amit az Úr Jézus életében látunk. És hogyha ő ennek a füstölöktetésnek a jelentősége, hogy meggyújtották és elfüstölöktették ezt, tulajdonképpen az volt, hogy Isten örüljön annak az áldozatnak, amit az ember bemutatott. Hogy Isten örömére, hogy Isten örömét lelje abban, amit bemutatott neki az az ember, vagyis hát a papok, akik bemutatták. De a lényeg, hogy Isten örömére legyen a mi életünk. És ez egy fontos kérdés, hogy foglalkozunk-e egyáltalán mi ezzel? Foglalkozunk-e egyáltalán azzal, hogy Isten látja a mi életünket, és szeretné, hogyha az ő örömére lenne a mi életünk, hogy örülhetne annak, ahogy mi élünk. Azért, ahogy itt is hallottuk, nem azért, mert attól kéne félnünk, hogyha majd nem örömére vagyunk, akkor majd megbüntet, hanem kifejezetten arról az oldalról nézve, hogy megértettük a szerető mennyei atyának a szeretetét, hogy milyen drága volt az az ár, amivel ő fiává fogadott bennünket az Úr Jézus váltsága által, és ezért az van bennünk, hogy örömet szeretnénk okozni neki, hogy azt szeretnénk, hogy ő örülne, hogy örüljön annak, ahogy mi élünk. Látja a mi életünket Isten? Hisszük ezt mi, hogy látja a mi életünket Isten? És hogyha mi ezt hisszük komolyan, akkor vizsgálni is kell, meg is kell vizsgálnunk a mi életünket, hogy valóban jó illata az az élet, amit élünk. Hogy az egész életünk, ahogy zajlik abban tud-e Isten gyönyörködni, hogy azt elmondhatjuk-e, amit az Úr Jézusról elmondott az ige, hogy ő mindig Isten dicsőségére élt. És ebben is nagyon fontos ez a megjegyzése az igének, hogy és az egész bibliai gondolkozásnak, a kegyelem gondolkozásának, hogy folyamatosan lehetőségünk van változni. Hogy ebben is van lehetősége fejlődni, változni az embernek. Lehet, hogy azt tapasztaltuk magunkra egyik, hogy olyan sok mindenben nem vagyunk jó illata Istennek, nem vagyunk jó illat, vagy nem dicsőítjük őt a mi életünkkel, de olyan nagy kegyelem az, és olyan nagy szeretete Istennek, hogy minden alkalom, amikor beszélünk erről, akkor újra és újra előjön a változás lehetősége. Hogy nem kell úgy elmenni az embernek egy-egy ige alkalomról, vagy egy ige olvasásról, vagy egyszerűen egyszer, amikor Isten megszólít bennünket, akár a mi szívünkön keresztül, nem kell ugyanúgy tovább mennünk az életünkkel, ahogy voltunk, hanem változhatunk, hogy megváltozhat a mi hozzáállásunk, a mi életünk, alázatunk Isten felé. Aztán vannak olyan anyagok, ami kifejezetten azt mondja Isten, vagy anyag elsősorban, hogy a só, hogy minden áldozatban szerepeljen. A só egy nagyon érdekes anyag, ugye tudjuk, hogy mennyire nélkülözhetetlen anyag, de ebben az összefüggésben, hogy itt olvassuk, és úgy, ahogy itt olvassuk, hogy milyen a sónak a tulajdonság, és hogy mennyire ne maradjon el sohasem, azt olvassuk itt, nem maradjon el étel áldozatodból, Istened szövetségének a sója. Ugye Isten szövetsége az a Biblián, az Isten igéjén keresztül adott ami számunkra, és az Úr Jézus életében, ha nézzük azt a sót, ami benne volt, akkor azt lehet mondani, hogy a só egy olyan dolog, ami egy szükséges, de mégis egy nehezen földolgozható valami az emberek számára, az Úr Jézus szavaimra gondolva, hogy az Úr Jézus szavai soha nem voltak, hogy úgy mondjam, olyan kedveskedőek, amivel azt akarta elérni, hogy a hallgatósága, aki mondjuk valamilyen dolgot szeretne hallani, azt hallhassa, amit szeretne hallani. Az Úr Jézus szavában a só mindig az a határozottság volt, hogy Isten szava az elválasztja az igazságot, a valóságot a hazugságtól. A sónak az a jelentősége, hogy az Úr Jézus szavaiban, hogy határozottan elmondja, hogy mi az igazság. És a só a mi életünkre is így vonatkozik, ahogy mondja ezt ugye az egyik ige az Új Szövetségben, a Kolossi levélben, a Kolossi 4.6-ban olvassuk ezt, hogy a ti szavatok mindenkor legyen sóval megfűszerezett, vagy jól megsózott, attól függ, melyik fordítást olvassuk. Azaz, ugye ez azt jelenti, hogy hasznos az embereknek. Nem az számít, hogy népszerű legyen, hanem hogy hasznos legyen. Ugye az Úr Jézus beszéde az nagyon ritkán volt népszerű. Azt lehet mondani, hogy nagyon kevés ideig volt az, amikor sokan hallgatták, és azt látjuk, hogy amikor igazából beszélt a lényegről, akkor nagyon sokan elhagyták, hogy kemény beszéd ez. Hogy az, ami sóval fűszerezett beszéd volt, ami igazán tartalmazta a sót, az az emberek számára, csak azok számára volt hallgatható vagy kívánatos, akik hittek Jézus szavaiban, akik hozzá tartoztak. És ez ma is így van, hogy a mi számunkra is nagyon fontos ez, hogy megmaradjon az életünkben, a beszédünkben Istennek ez a sója. Hogy ne akarjunk mi népszerűek lenni, vagy kedvesek az emberek előtt, hanem ne hamisítsuk meg Isten beszédét, hanem ragaszkodjunk ahhoz az üzenethez, amit a Biblia tartalmaz. És ez nagyon fontos, hogy néha kemény, néha vág, mint ahogy a só is mar, tulajdonképpen ugye egy sebbe bekerül a mar, de mégis életet ad. És nélkülözhetetlen, mondja itt az áldozat leírásában a Isten igéje, hogy az mindig legyen benne, mindig tartalmazza ezt. Mindig tartalmazza Isten beszédének az igazságát az áldozat, ami beszédünk. Aztán, hogy mit ne tartalmazzon, ugye két nagyon fontos dolgot említ a Biblia. Az egyik, amiről nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent, hogy a kovász, az mindig a gonosz dolgokat jelenti a Bibliában, általában a gonoszra utal, vagy a bűnre utal a kovász. A savanyú íznek, ugye a megkeresztésnek az eszköze a kovász. És tudjuk, hogy ilyen a bűn is, hogyha valahol egy nagyon pici bűn megtelepszik, az borzasztó gyorsan tud növekedni és szaporodni, és elfoglalja azt a szívet, amelyikbe ott lehet, ahol benne van. És az ördög munkája az, hogy elpusztítsa, el akarja pusztítani Isten munkáját. Ugye ezt írja az ige, hogy ez az ördög célja, hogy az Isten munkáit lerontsa ő, és Isten pedig pont fordítva munkálkodik, hogy az ördög munkáit akarja lerontani. Tehát kovászt soha ne tartalmazzon az áldozat, ez ugye az Úr Jézus életére is utal, de ránk is utal, a mi életünkre is, hogy amikor valamilyen bűnhöz ragaszkodik az életünk, akkor nem lehet jó áldozat, kellemes illat Istennek a mi életünk. Ha ragaszkodunk a bűneinkhez, ha ragaszkodunk egy-egy kovászhoz az életünkben, ami megrontja a mi szívünket, a mi életünket, mert kedves nekünk, és nem tudunk róla lemondani, holott tudjuk, hogy az nem helyes, nem kedves Isten előtt, akkor az egész tésztát megronthatja, ez az egész életünket, ahogy az ige mondja, hogy egy kis kovász az egész tésztát meg tudja keresztelni, meg tudja úgy rontani, hogy használhatatlan leszünk Isten számára. És itt nem arról van szó, nyilván nem arról, hogy Isten az ő fiúságát megtagadja, hogy mi a fiai vagyunk, megtagadná tőlünk, hanem használhatatlanná válunk az ő számára, hiszen az életünk olyanná válik, ami nem dicsőíti őt, amit talán mindenki lát, vagy sokan látnak kívülről, hogy nem helyes, csak talán mi nem sokszor. Azt mondja Isten igéje, hogy a kovász az soha nem lehet ott az Istennek az áldozati oltárán, nem lehet elfüstölgetni kovászt, a kovász nem mehet Isten elé. A kovászos életünk az nem mehet Isten elé. A kovász van az életünkben, az először ki kell takarítani, hogy az ige mondja, oda kell vinni a kereszt alá a bűneinket, megvallani, megbánni és elhagyni, és utána tiszta lappal Isten bocsánatából élve újraindulni, hiszen a kovász soha nem mehet oda Isten tüzére, Isten oltárára. Itt arról a tűzről van szó, amelyik Isten dicsőségét, Istennek szentelt dolgokat, mint ahogy látjuk Ábel áldozatánál, hogy fölment az Istennek a színe elé az ő áldozatának a füstje. De erről az áldozati füstről van szó, ahol soha nem lehet benne kovász. Aztán olvasunk arról, hogy ne legyen benne méz. Ugye a méz az édesség pont az ellenkezője, mint a sajnos az édességnek a jelképe. A méz az emberi jó tulajdonságokat jelképezi itt, azokat a jó dolgokat, ami emberi szemmel nézve lehet, hogy nagyon kedves, nagyon jó, nagyon szimpatikus dolog. Nagyon sok rendes ember van ebben a világban. De az, ami nem Istentől megtisztított és nem Istentől ered, hanem emberi, akár hústesti dolog, az nem lehet kedves Isten előtt szintén. Ezért mondja azt itt az ige, hogy a méz az ne kerüljön oda arra az oltára, ahol Istennek készül egy áldozat, hiszen az, ami valamilyen fajta emberi jóságot, emberi szépséget tartalmaz, az csak az ember dicsőségét szolgálja, nem az Istenét. Ezért a méz is kerülendő, azt írja itt az ige, a méz se kerülhet bele ebbe a tűzáldozatba. És ugye ez inkább ilyen, én itt érzéket is írtam, hogy érzéki, édes, emberi, testi dolgok nem mehetnek az oltára. És még néhány szót a résztvevőkről, hogy azt olvassuk, hogy az áldozatokat Áron fiai mutatták be itt is, és mindenhol olvassuk ezt, hogy a papi nemzetének ez volt a feladata, Áron fiai, és ugye ez is új szövetség értelemben kiterjesztve, ugye ott van, hogy a gyülekezet, minden hívő ember jogosult az áldozat bemutatására, hiszen mi a királyi papság révén mindegyikünk papi leszármazottak is vagyunk, mindegyikünknek van joga ebben az áldozat tételben részt venni, de nagyon fontos az a sorrend, amit itt a Biblia mond, hogy először mindig meg kellett történnie annak, hogy valaki égő áldozatot mutasson be, meg kell történnie annak, mint a mi életünkben is, hogy először valaki az Úr Jézus személyes megváltójának tartsa, hogy az ő bűnei miatt ott legyen Isten előtt az a megtisztításnak az az ereje és valósága, ami valóban királyi pappá tesz bennünket, és aztán mutathatunk be ételáldozatot az Úrnak, mutathatunk be olyan dolgokat, és ehetünk abból az ételáldozatból, ahogy itt az ige mondja, hogy a maradékot Áron fiai ehették meg, ehetjük meg mi is, ehetünk abból, amit Isten igéje ad nekünk. Isten igéje az, ami a táplálék a számunkra. Nagyon fontos ez a sorrend, soha nem lehet először Isten igéjével táplálkozni, és aztán utána majd egyszer talán megtérni, hanem nagyon fontos, hogy addig, amíg valaki be nem fogadja az Úr Jézus személyes megváltójának, nem is érti, nem is fogja megérteni Isten igéjét. Nem is lesz a számára érthető, tehát nem lesz táplálékká igazából, nem lesz megemészthető táplálékká Isten igéje. És ezért ez nagyon fontos, ez a sorrend, hogy először a megtérés, és csak utána van az, amikor az áldozat maradékából ehet az ember, tehát hogy táplálkozzon az igével az ember. Nagyon fontos ez, hogy jól értsük ezt. Sokan azt gondolják, hogy elég Isten igéjéből néhány gondotot megérteni, néhány dolgot magunkévá tenni, azt úgy csinálni, és ezzel rendben van az ember élete. Ugye világosan tanítja ezt a Biblia, hogy ez nem így van, hanem a szívének kell először az embernek megváltozni, hogy Istené legyen a szív, hogy az Úr Jézusé legyen a mi szívünk, és utána, mivel utána válik, érthetővé vál azért a számunkra az ige, mert Isten megvilágosítja az ő szelleme által, mert addig nincs bennünk az a hogy úgy mondjam, megértési szótár, vagy hogy megértsük, nincs bennünk az az értelem, ez a gondolkodásmód, ezért nem értjük igazából, hogy mit mond Isten igéje számunkra. De amikor alázattal odafordul a szív Istenhez, és bevallja, megvallja a bűneit, és befogadja az Úr és megváltójának, akkor megváltozik minden. Akkor megértheti, érthetővé válik az ige számunkra. Az étel áldozatnak a maradékait Áron fiai, a papok ehették meg, és ugyanígy a mi számunkra is itt van Isten igéje táplálékul, amit ad nekünk azért, az Úr is maga mondja, és az Ószövetségben is látjuk erre az igéket, hogy ezzel táplálkozunk, hogy ez legyen a mi életünknek a fő táplálék forrása, ne az, ami teljesen más táplálék forrás, ami nem jó irányba visz bennünket. Hát ennyit szerettem az ételáldozatokról mondani.